Körösi Csaba a mai napra kész vendége, a Körösi Csaba, aki a pályafutása során számos fontos pozíciót betöltött már, többek között Magyarország állandó ENSZ képviselője volt, 2022-2023 között az ENSZ közgyűlésének a 77. ülésszakának az elnökeként tevékenykedett, és fontos itt megemlíteni azt, hogy 47 évvel a megválasztása előtt volt közgyűlési elnöke Magyarországnak. Körösi Csaba aktívan részt vesz a klímaváltozással kapcsolatos nemzetközi párbeszédekben. Korábban a köztársasági elnök hivatal környezeti fenntarthatósági igazgatóságának a vezetőjeként tevékenykedett. Munkássága hatással van a nemzetközi diplomáciára és a fenntarthatósági törekvésekre. Jelenleg a Magyarországi Kékbolygó Alapítvány stratégiai igazgatója. Köszöntöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a figyelmet és a meghívást.
A felsoroltak közül minden bizonnyal a legnagyobb vagy a legfontosabb munkahely az az ENSZ. Hogyan lesz valakiből a világszervezet első számú közjogi méltóság? Mi kell ehhez?
Hát ha matematikai átlagot tudjuk, akkor ez körülbelül 110 évenként egy országra sor is kerülhet, ha kelet-európai csoportból van, ha pedig az egész ENSZ-et nézzük, akkor itt körülbelül 185 évenként kerül egy országra a sor. De a humorosabb oldalát félretéve, ahogy ön is említette, ez a pozíció elméletileg az egyes közjogi funkció az ENSZ-ben. Ez nem jelenti természetesen azt, hogy a úgynevezett végrehajtói hatalommal is a személy rendelkezik. Azt az ENSZ alapokmánya a főtitkár kezében összpontosítja, hanem a közgyűlés elnöke az, aki képviseli a 193 tagországot, illetve próbálja együttműködésre segíteni a tagországokat és a nem tagországi szereplőket, NGO-kat, tudományos szervezeteket, üzleti szféra képviselőit. Az ön kérdésére konkrétan válaszolva, tehát körülbelül ilyen 2-2,5 éves felkészülési időszak van egy választás előtt, amikor az illető ország, illetve a személy, aki úgy gondolja, hogy szeretné megmérettetni magát, elkészít egy értékelést, egy elemzést arról, hogy hol áll szerinte a világ, hol áll az ENSZ, hol áll a közgyűlés, és ezekből összerak egy angolul vision statementnek hívják, tehát egy víziót arról, hogy mit kellene csinálni az ENSZ-ben. Majd ezt megosztja a tagállamokkal, konzultációs sorozaton átmegy ez a gondolatsor. Több nyilvános meghallgatás is van erről, amikor a tagállamok vagy egy másik formában a nem tagállami szereplők bármilyen kérdést föltehetnek a beírtakkal kapcsolatban. Majd végül történik egy választás, hogyha egy jelölt van mindössze, ami az esetek felében van körülbelül, akkor ez általában közfelkiáltást jelent, hogyha elfogadják az illetőt. Ha pedig több jelölt van, akkor szavazásra megy a dolog. Ezt követi, hogy össze kell szedni egy csapatot, egy elnöki csapatot, és szeptemberben átvenni a közgyűlésnek a vezetését.
Megoldások a szolidaritás, a fenntarthatóság és a tudomány eszközeivel, ez volt az ön elnökségének a mottója. Miért fontos a tudomány? Nem a politika számít?
Több szempontból is úgy gondoltam, hogy ez egy kulcselem kell, hogy legyen az elnökségem idején. Az egyik, ha belegondolunk, hogy hogyan alakul az ENSZ tagállamai közötti viszony, akkor az esetek többségében nem sok olyan tényezőt látunk, ami vidámságra adna okot. Növekszik a bizalmatlanság, növekszik a gyanakvás egymás között. Úgy is mondhatnám, hogy növekszik a szakadék tagországok között. Több törésvonal mentén is, a legnagyobb és legismertebb a fejlett országok és a fejlődő országok közötti szakadék. De ugyanígy megvan néhány más vonatkozású törésvonal is. Tehát ha azt várnánk, hogy 193 ország valamifajta közös nevezőre fog jutni, például ideológiai alapon, akkor valószínűleg nagyon csalódnánk. De mivel nagyon széttartóak a tagállamoknak az érdekei egy csomó kérdésben, ezért az is erősen kérdéses, hogy csupán az érdekek alapján hogyan lehet nagy kérdésekben egy platformra hozni a 193 tagországot. Igazából egy olyan dolog van, ami minden országban ugyanaz, minden országban kiindulási pont lehet, ez pedig a tudományos evidencia. Tehát az egy méter mindenhol egy méter, az egy fok mindenhol egy fok, az egy év az mindenhol egy év. Tehát hogyha a tudományt hívjuk segítségül annak megállapítására, hogy hol vagyunk, merre tartunk, mik az esélyeink, és a döntéseinket a lehető legnagyobb mértékben olyan alapra helyezzük, amiben ott van a tudományos evidencia, akkor legalább a tárgyalásoknak a kiindulási pontjában meg tudunk könnyebben egyezni. A másik, ami miatt gondoltam, hogy a tudománynak komoly szerepe van, és kell, hogy legyen egy ilyen szervezet irányításában, egy nagyon összetett válság felé robog a világ. Sőt, már benne is vagyunk. Amikor az ember átvesz egy ilyen szervezetnek a vezetését, akkor én például megdöbbenve tapasztaltam, hogy abban a pillanatban, amikor átveszem, akkor már 181 határozati javaslat vagy ügy van a napirenden a következő évre. Azt jelenti, hogy hozzátéve még azokat, amik sorban jönnek az elnökségi év során, amikor 201 néhány ügy nagyjából egy szinten, egy prioritási szinten jelentkezik a 193 ország napirendjében, azt jelenti, hogy válságidőszakban 200 prioritással rendelkező szervezetnek nincs prioritása. Ha nem tudunk egy komolyabb döntést, komolyabb világítótornyot magunk elé állítani arról, hogy mik a legfontosabb ügyeink, hogyan kell ezeket kezelnünk, hol kell mindenképpen megegyeznünk, és hol van az, ahol hát a konfliktus majd velünk fog maradni. Ha ezt nem tudjuk megoldani, akkor el fogunk veszni. El fogunk veszni a részletekben, fontosabb, kevésbé fontosabb ügyekben, és közben a válságjelenségek, amiről ön is említett az elején, klímaváltozás és egyéb, majd nyilván erről még beszélünk, ezek maguk alá temetnek bennünket. Ez volt az a két legfontosabb dolog, ami arra vezetett, hogy a tudományt, mint döntés előkészítési módszert és adatot, adatbázist segítségül hívjam. De volt egy harmadik is. Nem akarom mutatni a hallgatókat, de egy ilyen nagy szervezetnél, mint az ENSZ, sajnos megdöbbentő dolog, hogy a nagy tárgyalási folyamatoknál a tudományos evidenciának és módszertannak a segítségül hívása az nem automatikus. Meglehetősen adhok alapon működik, például amikor meg kellene egyezni arról, hogy milyen legyen a jövőképünk a következő 20 évre, egy nagyon gyors átalakulási folyamat közepette, hogy honnan, hogyan szerezzünk be tudományos evidenciának minősíthető adatokat, és hogyan dolgozzuk ezt fel. Erre nincs kialakult eljárás az ENSZ-ben, és nincs intézményesített eljárás. Mint ahogy arra sincs, hogy a megállapodásainkat milyen tudományos módszertannal verifikáljuk. Tehát, hogy valóban arról állapodtunk-e meg, amilyen problémákkal szembenézünk, és amit teljesítettünk, azt milyen tudományos módszertannal tudjuk igazolni. Ez mind hiányzik jelenleg az ENSZ-ben, és ezért gondoltam, hogy a tudománynak meg kell adni azt a szerepet és helyet, ami egy 21. századi szervezetben elvárható.
Körösi Csaba, a Kékbolygó Alapítvány stratégiai igazgatója, az ENSZ közgyűlés korábbi elnöke, a mai napra kész vendége. Amikor egyeztettük ezt a beszélgetést, akkor témákat soroltam én fel, amiről szeretném a beszélnénk. Klímaváltozás, fenntartható fejlődés, gazdasági haszon. Kezdjük a klímaváltozással. Ön példaként említette, hogy az egy fok mindenhol egy fok, a másfél fok is mindenhol másfél fok. Vagy másfél fok kellene, hogy legyen. Donald Trump, amerikai elnök, másodszor is megválasztott amerikai elnök, viszont ő azt mondta, hogy nincs is klímaváltozás, és a döntései egyike volt, az első döntéseinek az egyike volt kiléptetni ismét az Amerikai Egyesült Államokat a párizsi klímamegállapodásból, amely megállapodáshoz egyébként önnek is köze van, delegáció vezető volt akkor, tehát Trumpi döntés, klímaváltozás, klímaválság, mennyire aggasztó az a helyzet, amiben most vagyunk?
Nagyon komoly helyzet. Nem dramatizálni akarom, és nagyon-nagyon szeretném, ha minden ilyen beszélgetésünket adatokra, jól mérhető, visszaigazolható adatokra tudnánk helyezni. A klíma földön, amióta a föld köpenye megszilárdult, és van egy légkör körülötte, a klíma mindig is és folyamatosan változott. Nagyon nagy kilengések is voltak. Sokkal nagyobb kilengések, mint amit ma jelenleg tapasztalunk, de az utóbbi 10 000 évben a klíma egyfajta nyugalmi státuszba került azokhoz a nagy kilengésekhez képest, amik a megelőző több 100 000 évet jelentették, vagy inkább azt mondanám, több millió évet jelentették. Ez az utóbbi 10 000 évben a viszonylagos nyugodt, kis kilengésekkel jelentkező klíma adta meg a lehetőséget, hogy kialakult az emberi civilizáció. Na most, ahol jelenleg tartunk, ez a viszonylag nyugalmi állapot, ez elkezdett megváltozni az ipari forradalomnak a nyomán, és felgyorsulóban volt a 19. majd 20. században, jelenleg pedig történelmi csúcsponton van az úgynevezett üvegházhatású gázoknak a kibocsátása. A tudósok óriási többségi között konszenzus van arról, hogy a jelenlegi klímaváltozást, ami az egyik leggyorsabb az általunk ismert földtörténeti klímaváltozásokban, igen nagy mértékben az emberi tevékenység és azon belül is az üvegházhatások gázok kibocsátásának nagy mennyisége okozza. Úgyhogy átléptük a tavalyi évben a 1,5 Celsius fokot. 1,5 Celsius fokot ugye ahhoz viszonyítjuk, hogy az ipari forradalom megkezdéséhez képest a földfelszíni átlaghőmérséklet mennyiben emelkedett. Tehát tavaly átléptük, lehet, hogy az idén vagy jövőre még vissza fog menni 1,5 Celsius fok alá, de egyértelmű az emelkedés, sőt a legaggasztóbb ebben nem csak az, hogy túl vagyunk egy vörös vonalnak tekintett, és mindenki által veszélyzónának tekintett 1,5 fokon, hanem a hőmérséklet emelkedésének üteme az utóbbi 10-12 évben 25%-kal gyorsult. Ennek a következményei pedig, mivel sokkal több energiát csapdáz be a légkör összetételének megváltozása miatt, ennek az energiának a nyomait, következményeit látjuk hurikánokban, nagy viharokban, nagy szárazságokban, óriási nagy hirtelen lezúduló esőkben, a melegedésnek a következménye, ugye a jégsapkáknak az olvadása. Tehát erről mind közvetlen tapasztalattal lehet rendelkezni az Egyesült Államokban, Spanyolországban, Olaszországban, Csádban, Mozambikban, Brazíliában, Egyesült Királyságban, Spanyolországban, vagy éppen Magyarországon, vagy a balkáni országokon. Mindenhol ott vannak a következményei. És a károknak a mértéke növekszik. Amíg az utóbbi 10 évben egy átlagos természeti kár, és ez alatt leginkább a klímával, vízzel kapcsolatos károkat szokták ide sorolni. Éves viszonylatban ezeknek a károknak a becsült összege az valahol 300 milliárd dollár körül volt, enyhe emelkedő tendenciával. A tavalyi év biztos, hogy történelmi rekord lesz, hiszen csak az Egyesült Államokban, csak két hurikán következtében, és csak egy bizonyos területi sávban meghaladta ez a 150 milliárd. Ha hozzátesszük még a kaliforniai erdőtűzeket, amik mind-mind-mind valahol összefüggésben vannak a klímaváltozással is, akkor még mindig csak az Egyesült Államokról beszélünk, akkor biztos, hogy a tavalyi évben a teljes földre kivetítve is egy kiugróan magas veszteségrekord lesz. Ennek következtében ugye néhány országban, ahol komoly tartalékkal rendelkezik a gazdaság, és az állampolgárok is komoly tartalékkal rendelkeznek, az újjáépítés, az alkalmazkodás képessége az nem egyszerű, de megoldható. Néhány más országban, ahol ilyen tartalékok, intézményi, pénzügyi és ipari lehetőségek sokkal szerényebbek, ott az alkalmazkodás rendkívül alacsony, és ennek következtében látjuk, hogy sok országból, vidékről megindult az elvándorlás. Ez már olyan tömeges elvándorlás, ami az utóbbi 200 évben nem volt tapasztalható a Földön.
Körösi Csaba, a Kékbolygó Alapítvány stratégiai igazgatója, az ENSZ közgyűlés korábbi elnöke a mai napra kész vendége. A klímavédelmi céloknak a teljesítéséhez hogyan viszonyul az a tény, hogy Donald Trump, amint azt említettem, kiléptette Amerikát a párizsi klímamegállapodásból, a klímapolitikának, a nemzetközi klímapolitikának mekkora csapás ez a döntés?
Ketté választanám a dolgot. A klímát nem érdekli, hogy mi milyen szervezeteket hozunk létre, és annak ki tagja és ki nem tagja. A klímát az érdekli, hogy mekkora üvegházhatású gázkibocsátás történik a Földön. Ennek mekkora részét tudja elnyelni a természet, és mekkora az, ami felhalmozódik, és növeli azt az energiamennyiséget, ami becsatlakozódik a légkörben. Ezért azt mondanám, hogy önmagában a szervezeteknek az élete nem igazán meghatározó a klímaváltozás szempontjából. Ami miatt mégis fontos, hogy egy olyan globális problémával nézünk szembe, amit együtt hoztunk létre, különböző országok, különböző korokban, különböző részesedéssel természetesen, de az is világos, hogy egy ilyen globális kérdést, globális problémát csak közösen, globális léptékben tudunk megoldani. Erre lennének a nemzetközi szervezetek, beleértve a UNFCCC, tehát az ENSZ klímavédelmi szervezetét, amiből sajnos úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok ki fog lépni. Ugye ennek van egy kilépési mechanizmus, ez azt jelenti, hogy nem a bejelentés pillanatában lép ki egy ország, sőt attól tartok, talán még mások is követhetik az Egyesült Államokat. Ha ez a kilépés ugyanakkor azzal is járna, hogy akár az Egyesült Államok, akár más hasonló lépést fontolgató ország, ugyanakkor a saját üvegházhatás kibocsátást megpróbálja továbbra is visszaszorítani, akkor a klíma szempontjából a hatás sokkal kevésbé negatív, mint ahogy ezt jelenleg gondoljuk. Hogyha a kilépés azt jelenti, hogy az összes olyan szabály, amit közösen megpróbáltunk megfogalmazni, eltörlésre kerül, és onnantól kezdve a kibocsátásnak nincs akadálya, és nincsenek is olyan elvek, amik ezt csökkentenék, akkor a klímaváltozás fel fog gyorsulni. Annak minden következményével együtt. Ezzel együtt hadd osszam meg önnel az egyik reményemet. Amikor a klímaváltozásról, ahhoz való alkalmazkodásról, kibocsátás megelőzéséről beszélünk, akkor arról is beszélünk, hogy ez a gazdaságok átalakítását is jelent. A gazdaságok átalakítása nyűgös problémákkal jár, néha rosszul is csináljuk, miért túl ideológikus alapon is csináljuk, de végül is a piacok átalakítását jelent. És a piacok átalakításában fölmerül az a kérdés, hogy jó, és a kialakítandó piacokon, beleértve az energiapiacokat, beleértve mindazon mezőgazdaság és egyéb tevékenységünket, ami komoly hatással van, ipari tevékenységünket a klímára, ki milyen mértékben hogyan fog tudni az új technológiáknak gazdájává, piaci vezetőjévé válni. Ha az Egyesült Államok kilép egy nemzetközi rendszerből, ez azt jelenti, hogy kilép a finanszírozási rendszerből is, tehát az a kötelezettségvállalás, hogy ki mennyivel járuljon hozzá egyfajta nemzetközi szolidaritási rendhez, ez borul. De hogyha kilép abból a piaci kötelezettségi rendszerből is, ami az új technológiákat előtérbe helyezi, új technológiáknak piacot kínál, ez azt jelenti, hogy ez az ország potenciálisan le fog maradni néhány területen. Ki fog szorulni néhány piaci szegmens. És ez nem egy jövőbeli ígéret, ha belegondol abba, hogy jelenleg, ha Európában napelem rendszert akarunk tenni a házunk tetejére, akkor nagy valószínűséggel úgy 80%-ban most már biztos, hogy kínai technológiát fogunk látni. Tehát megy egy olyan verseny is, ami nem csak a klímaváltozás ellen zajlik, hanem a piacok megszerzéséért zajlik. Aki a rendszerből kilép, az önmagát ebből a rendszerből nagy valószínűséggel kizárja, vagy azt fogja tapasztalni, hogy kívül esik a piaci főtrendek.
Szeretném, ha erről még picit beszélnénk, de itt jól érzem én az ön szavaiból, hogy ön szerint a jelenlegi nemzetközi klímapolitika nem a leghatékonyabb. Évente vannak klímacsúcsok, vannak hangzatos kijelentések, vannak vállalások is, és nem igaz az, hogy ezzel megáll a történet, de hogy az igaz, hogy lehetne sokkal hatékonyabb ez a rendszer. Tehát ön szerint a jelenlegi nemzetközi klímapolitika az jó vagy rossz?
Nézzük a tényeket. Tehát 2015-ben megkötöttük a párizsi megállapodást. Ahhoz képest, a globális kibocsátás majdnem a kétszeresére növekedett a mai napra. A klímaváltozás üteme felgyorsulóban van, tehát lehetne egy optimista megközelítéssel azt mondani, hogy jó-jó, még mindig a rákészülés, az átalakulás időszakában vagyunk, aztán majd a következő 5-10-15 évben hatékonyabb lesz a közös fellépésünk. Lehet, de azért a rögvalóság az, hogy a klímaváltozás gyorsabban zajlik, mint ahogyan a mi cselekedeteink, alkalmazkodásunk és a megelőzésünk jelenleg zajlik. Tehát az biztos, hogy valami nem jól működik, biztos, hogy nem hatékony, sőt azt mondanám, hogy van egy nagyon-nagyon komoly születési hibája a rendszerünknek. Megpróbáltuk mind a kibocsátást, mind a kibocsátást olyan módon szervezeti egységbe terelni, hogy az ne csak a nemzeti, hanem a nemzetközi együttműködést is elősegítse. Ez viszont egy kicsit gellert kapott, és az utóbbi néhány évben óriási mértékben arról zajlik a vita, és ennek sajnos nagyon sok alkalommal és helyen tanulja voltam, hogy ki kinek mennyit fizessen. Ezek érthető viták, ezek a legérzékenyebb kérdések mindig, de a klímát ez nem érdek. Miközben a pénzről zajló viták a legélesebbek, a legérzékenyebbek minden országban, mert ha Romániában arról kellene a parlamentnek döntenie, hogy Románia, mint fejlett ország, a következő években 3, 4, 5, 8 vagy 10 milliárd dollárt fizessen más országoknak, akkor nagy valószínűség ez egy nagyon nehéz döntés lenne a román parlamentben, és jelenleg a vitáinknak a 80%-a erről szól, hogy ki kinek mennyit fizessen. Ezért sokan úgy gondolják, hogy ez félrecsúszott egy kicsit. Valami más módon kellene a szervezetünket átalakítani. Sokan úgy is gondolják, hogy nagyon jó, hogy egy társadalmi mozgalom indult, hogy globális társadalmi mozgalom indult a klímavédelmében, de aki részt vett már ilyen klímacsúcson, az azt látja, hogy 60, 70 vagy éppen 100 ezer ember összejön egy 2-3 hetes időszakra egy adott országban. Hatalmas fesztivált tartanak, több ezer pódium fellépés van, rengeteg ígéret van, egy klímacsúcson 10-15-20 vagy éppen 30 olyan keret megállapodás születik, ami valami módon elvileg kedvező kellene, hogy legyen a klímavédelem szempontjából. Majd mindenki hazamegy, és sokkal kevesebb dolog történik, mint amiben ott megállapodás születik. Tehát van egy olyan gondunk, és ez sajnos nem csak a klímavédelemre igaz, hanem sok minden másra, a fenntartó fejlődéssel összefüggésben, sőt attól tartok, hogy egyéb geopolitikai kérdésekre is, hogy a megállapodásaink és a cselekvéseink nincsenek szinkronban. De van egy másik probléma is, amit a klímavédelmi tárgyalásoknál egyre erősebbnek érzek. A jelenlegi válsághalmaz, amivel szembenézünk, az egy kettős jellegű. Egyrészt geopolitikai jellegű, a geopolitikai verseny erősödőben van a világon. Ez a nulladék összegű játszmának a logikájára épül, amit az ellenfél megnyer, azt én elveszítek, és fordítva, amit én megnyerek, azt az ellenfél kárára tudom megnyerni. Ez egy nagyon hagyományos konfliktus kezelési rendszer, ami több ezer éve velünk van, amióta szervezett társadalmunkban él. A másik nagy összetevő halmaza a mai válságainknak az a nem fenntartható fejlődésből fakadó válságok, amik ráadásul ugye összekapaszkodnak, és sőt a két nagy halmaz már elkezdett egymásra hatni. Sajnos az utóbbi 10-15 évben egyre inkább az tapasztalható, hogy a geopolitikai versenyfutás nulladék összegű játszma logikáját kezdjük alkalmazni, akarva akaratlanul, azokra a krízis megoldási szükségletekre, amelyek a úgynevezett globális közjavak, tehát a természeti erőforrásokkal kapcsolatos válságok kezelésére lennének kitalálva. Pedig, hogyha ott a nulladék összegű játszmát alkalmazzuk, akkor az eredmény nem egy újabb nulla végösszegű történet, hanem egy negatív végösszegű történet. Ezt tapasztaljuk jelenleg a klímában. Miközben egymást próbáljuk sarcolni, hogy kinek mennyit fizessen, és ettől várjuk a klíma megoldását, a klíma pedig vidáman melegszik.
Körösi Csaba, a Kékbolygó Alapítvány stratégiai igazgatója, az ENSZ közgyűlés korábbi elnöke, a mai napra kész vendége. Többször elhangzott már a fenntartható fejlődés kifejezés szókapcsolat. Tisztázzuk azt, hogy mit kell ez alatt értenünk. Nagyon sokan a környezetvédelemmel azonosítják a fenntartható fejlődést, noha nem környezetvédelmet jelent, de hogy köze van a környezetvédelemhez, a klímához.
Olyannyira köze van, hogy a fejlődésünk három nagy pillére, és ez az utóbbi 25-30 évnek a tudományos közmegállapítása, három nagy pillére a természeti erőforrásokkal való gazdálkodás, ennek egy része a környezetvédelem, a gazdaságunk fejlődése és a társadalmunk fejlődése. Ez a három nagyon-nagyon szoros összefüggésben áll egymással. Ugye nem nehéz belátni, hogyha bármelyik a három közül megbillen, leáll a gazdaság fejlődése például, akkor előbb-utóbb annak nagyon komoly következményei lesznek a társadalomban. Hogyha a természeti erőforrásokat túlhasználjuk vagy rosszul használjuk, akkor az vissza fog ütni. Mind a jól létünkre, tehát a társadalom létezésére, mind pedig a gazdaság fejlődésére. És ezért a fenntartható fejlődés ennek a három nagy pillérnek az egyidejű integrált értelmezéséből, kezeléséből és fejlesztéséből áll. Egy picit, ha még ennek a részletére bele lehetne menni, hogy jól értsük ezt a dolgot, van öt tőkefajta, amit folyamatosan használunk a világban. Ez az öt tőkefajta, a humán tőke, ez az az érték, amit mint egyének személyekben folyamatosan fejlesztünk és felhalmozunk, hogy ön iskolába járt, hogy ön egy kiváló újságíró lett, beszél nyelveket, képes együttműködni a társaival, ön személy szerint milyen állapotban, milyen erőben van. A másik ilyen tőkefajta a társadalmi tőke, ez az a érték és tőke együttes, amit mi közösen tudunk létre és közösen használunk. Ez a jogrendünk, kultúránk, nyelvünk, intézményrendszerünk, társadalmi közbizalom, művészetek és nagyon sok más, ami a hétköznapi életünk közös létét jelenti. A harmadik a természeti tőke. Ez azoknak a szolgáltatásoknak az összessége, amit mi folyamatosan igénybe veszünk a természettől, akár ásványkincsek, akár energia, tiszta víz, levegő, biodiverzitás formájában. A negyedik az úgynevezett épített tőke, néha infrastruktúránk is szoktuk mondani, amit fizikailag létrehoztunk a létezésünk érdekében, a házainktól, a gyárainkon keresztül, a közlekedésünk, távközlésen át. És végül a pénztőke, ami ugye ez nem igényel különösebb magyarázatot, mindegyikbe át tudunk fordítani. Most a működésünk során ezt az öt tőkefajtát konvertáljuk egyiket a másikba, abban a reményben, hogy az egésznek a végösszege, az egyenlege, az nőni fog. Tehát új javakat hozunk létre. Miközben ez a konvertálás zajlik, pénzt költünk az iskolára, kibányászunk olajat és energiaként hasznosítjuk, stb. Tehát miközben ez a konvertálás zajlik, mellékhatásokat is kiváltunk, amiket nagyon gyakran nem veszünk figyelembe, vagy nem számítunk be. Ennek következtében nem tudjuk igazából pontosan felmérni, hogy ezek a mellékhatások, amik lehetnek pozitívak és negatívak, hogyan hatottak a teljes érték palettára, vagy érték összességre, amit birtokolunk mi, mint emberek és társadalom. Márpedig ezeknek a mellékhatásoknak, amiket szakszóval externáliáknak hívnak, a hatás nem elhanyagolható, hiszen néhányat megemlítenék közülük. Egyik ilyen mellékhatás a klímaváltozás, a másik a vízválsága, a harmadik a biodiverzitásnak a hanyatlása, a negyedik a talajerőnek a súlyos visszaesése. Tehát ha ezeket nem tudjuk befaktorálni, nem tudjuk ellenőrzés alatt tartani, akkor a működésünk során létrehozott negatív mellékhatások olyan mértékben felhalmozódnak, ami már veszélyezteti a gazdaságunk működését, veszélyezteti a környezet fenntartó képességét, és veszélyezteti a társadalmi működésünknek azt a rendjét, amit szerettük volna elérni. Tehát a fenntartható fejlődés azon túl, hogy a három nagy lábat integráltan kell kezelnünk, a fenntartható fejlődésnek a lényege, hogy a rendelkezés rendelkezésre álló értékek mennyisége és minősége, az ne hanyatlodjon, ne zuhanjon, ne csökkenjen, a lehetőség szerint növelni tudjuk ezeket. Ha ezt meg tudjuk tenni, akkor a jelen és következő generációknak a jólléte, illetve az élettel kapcsolatos döntési opciói, azok nem csökkenni fognak, hanem legalább fennmaradnak, vagy javulnak.
Ezekre egyéni szinten kell mindenkinek figyelnie, vagy a döntéshozóknak kell ezeket szem előtt tartaniuk? Tehát itt arra vagyok kíváncsi, hogy a világ fenntartatósági törekvése az kinek a kezében van? A politikum kezében van? A politikai akarat kell a változtatásra, vagy egyéni döntések?
Mindnyáján döntéshozók vagyunk. Kezdjük az egyéntől. Tehát én is döntéshozó vagyok, amikor elindítom a napomat, és úgy döntök, hogy tegyük fel, elmegyek bevásárolni a boltba. Dönthetek úgy, hogy hogyan megyek el a boltba, mit vásárolok, mit veszek le a polcról, hogyan alakítom ki a házamat, hogyan alakítom ki az életmódomat. Ez nagyjából a változásoknak a 30-35%-ára lesz kihatással. De döntéshozók vagyunk más minőségünkben is, ha én egy vállalatvezető vagyok, akkor nagyon nem mindegy, hogy annak a vállalatnak milyen lesz az energiafelhasználása, milyen lesz a vízhatékonysága, milyen lesz a környezet terhelése vagy környezeti lábnyoma, és az a termék, amivel megjelenek a piacon, annak milyen hatása lesz a fogyasztás során, és természetesen nem elhanyagolható, abszolút nem elhanyagolható azoknak a döntéshozóknak a felelőssége, akik választott funkcióikból fakadóan egy ország stratégia irányításáért felelősek. Sőt, azt mondanám, hogy azért hoztuk létre a nagy nemzetközi szervezeteinket, hogy ezt a nagyon bonyolult szerkezetű felelősséget valahol közösen át tudjuk tekinteni, és meg tudjunk alkotni olyan célokat, amelyek a nem fenntartható fejlődési pályától a fenntartható fejlődési pálya felé vinnének bennünket. Tehát a válasz az önkérdésére, alig-alig van olyan, ahol ezt a felelősséget ne lehetne detektálni, de természetesen mind szintől, mind felelősségi jogkörtől, mint földrajzi elhelyezkedéstől függően nagyon különbözőek ezek a felelősségek.
Tehát az életmódváltásnak a társadalmi változásokban óriási szerepe van, és ezt látjuk, tudjuk, belátjuk, erre valaki nem kellene minket figyelmeztessen? Nyilván mindenki mellett nem állhat egy rendőr.
Én azt hiszem, hogy a belátás az nem olyan nehéz dolog. Egyrészt azért, mert mindnyáján olyan korból jövünk, főleg az idősebb korosztály, mint én, akik emlékeznek arra, hogy az én nagyapám számára az ő farmján, az ő gazdaságában az, amit ma fenntartható gazdálkodásnak hívunk, az természetes volt. Ez az utóbbi 70 évben megváltozott, de azt látjuk, intellektuálisan tudjuk, érezzük, hogy miközben elértünk egy hatékonyságjavulást egy csomó termelési kérdésben, ennek az ára, főleg a környezet és társadalmi ára, azok nagyon magasak lettek. A nagy kihívást nem is ennek a belátásában látom, hanem abban a kérdésben, hogy jó, és akkor én hajlandó-e vagyok olyan áldozatot hozni, ami az én napi életvitelemben, pénzköltésemben megjelenik, és a statisztikák azt mutatják, hogy miközben meggyőződés, a többségnek meggyőződés, hogy szükségünk van egy életmódváltásra, mind ipari, technológiai és hétköznapi értelemben, amikor az a kérdés merül fel, hogy én mennyit vagyok hajlandó ezért áldozni, akkor legalábbis a magyarországi statisztika azt mutatja, hogyha 5%-ot meghaladó terhet jelent az én számomra, akkor inkább nem vállalom. Nem szoktuk ezt kijelenteni, nem vagyunk rá büszkék, de a statisztika ezt mutatja.
Zárásként beszéljünk arról, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek azok a fenntartató fejlődési célokhoz, fenntartató fejlődési fordulatba hogyan illeszkednek, vagy akár úgy is fogalmazhatnánk, hogy a fenntarthatóság és a gazdasági haszon az tud kéz a kézben járni? Vagy mindig lesznek egyenlők és egyenlőbbek?
Akkor hadd válasszam ketté a dolgot. Az egyik legyen ennek a gazdasági kérdés az első. Fenntartó fejlődés és gazdasági haszon. A kettő nem mond ellent egymásnak. Bár nagyon gyakran úgy vetődik fel a közbeszédben, hogy most vagy fenntarthatók akarunk lenni, vagy a haszonnövelésére törekszünk. Amikor megalkottuk a fenntartható fejlődési célokat, és ez egy 2012-től 3 éven keresztül zajló tárgyalássorozat volt, akkor nagyjából ki lehetett számítani, hogy ezzel ugye a piacok átalakítását is megtervezzük, előrevetítjük, hiszen a működéseket, ha átalakítjuk, akkor ez egy más piaci működést fog eredményezni, és akkor úgy számították ki nekünk a folyamatban segítségül hívott tudósok, hogy körülbelül 15-20 év alatt 90-92 billió amerikai dollárnak megfelelő befektetés átirányításáról van. Ez egy óriási szám. Ma a világ GDP az kb. 106-107 billió dollár. A nagy kérdés az, hogyha elfogadjuk azt, hogy ilyen piaci átalakulás, vagy akár ennek csak egy terényebb változata végbe megy, akkor hol szeretnénk látni magunkat ebben a folyamatban? Azaz mely ország, mely cég tud valamely piaci szegmensben meghatározó vagy nyerő szerepre szert tenni, illetve olyan szerepbe jutunk-e, ahol majd mások által meghatározott trendhez folyamatosan alkalmazkodni fogunk vásárolni. Egy picit a gazdasági oldalát még megfogva, a 20. század az olajról szólt. Ez volt a meghatározó stratégiai tényező, ezért jöttek létre szövetségek, háborúk, békék. A 21. század alapvetően a fenntarthatósági fordulatnak és a digitális átalakulásnak a technológiáiról szól. Tehát a nagy kérdés az, hogy egy ország, egy közösség ebben a fordulatban, gazdasági értelemben hol tudja magát elképzelni, és hova tudja magát pozícionálni. A fenntartható fejlődés közgazdaságtana az nem ugyanaz, mint a klasszikus közgazdaságtan, amit tanultunk az iskolában. Ez nagyban épít arra a 5 alapvető tőkefajta használatára és ennek elszámolására, amiről az előbb beszéltem, de látni kell, hogy ez egy hosszú átalakulási folyamat a gazdaságban, a piacokon úgy szintén. Ennek az átalakulásnak a vezért gondolata a mérhetőség, a kiszámíthatóság, tervezhetőség. Ezt ideológiai alapon nem lehet csinálni, csak is adatok és számítások alapján. De amit ön említett a társadalmi igazságosságról, igen, a fenntartható fejlődési fordulatnak egyik kulcseleme, hogy ez mivel rendkívül nagy változásokat hoz a társadalmak életében, nem nélkülözhetőek az igazságosági elemek. Miért merül fel? A fenntartható fejlődésnek társadalmi értelemben is fenntarthatónak kell lennie, hiszen ha hagyjuk, így szakadjon a társadalom. Hagyjuk, hogy végtelenül megnőjön a jövedelem szerző képesség a különböző társadalmi rétegekben, akkor az előbb-utóbb robbanást fog eredményezni. Ráadásul kell hozzá egy társadalmi ígértés, társadalmi megegyezés arról, hogy ennek a transformációnak milyen módon, milyen irányban kell végre kell megvalósulnia, és ez nagyon nagy összpontosítást igényel, mind az erőforrások, mind a politikai akarat szempont. Egyenlőtlenségek jelenleg növekednek a világban. És az utóbbi 70 évben ez az egyenlőtlenség növekvés nagyon pontosan tetten érhető. Ugye kétfajta egyenlőtlenség növekedésről szoktunk beszélni, az egyik az országok közötti, a másik országokon belüli, vagy társadalom belüli egyenlőtlenségeknek a növekedéséről. Érdekes módon, bár a nemzetközi tárgyalások általában az országok közötti egyenlőtlenségek növekedéséről szoktak szólni, és ezt szokták felróni országok másoknak, az utóbbi 20 évben az országok közötti egyenlőtlenségek matematikai átlaga az némileg csökkent. De ez csak egy matematikai átlag, és jó részt annak köszönhetően, hogy néhány korábban nagyon szegény, nagy fejlődő ország megindult egy nagyon gyors fejlődési pályán. Kína, India, Brazília, Vietnám, Indonézia, Malajzia és még néhányan mások. Nem szükségszerűen terjed ki ez a gyors fejlődés több latin-amerikai vagy afrikai országra. Viszont a társadalom belüli egyenlőtlenségek azok gyakorlatilag minden országban, minden társadalomban továbbra is növekszenek. A tapasztalat azt mutatja, hogy ennek a mérséklését vagy megállítását csak nagyon határozott kormányzati beavatkozást tudja elérni. Máskülönben a jelenlegi gazdasági működési rendünkben a társadalmakon belüli olló tovább nyílik. Tehát visszatérve az ön kérdésére, a társadalmi igazságosság nagyon fontos szempont. Tudjuk, hogy nem lesz teljes egyenlőség, soha nem is volt emberi társadalmakban, de a végtelenségig nyíló olló az a végtelenség problémákat vetíteni.
Legyen ez a zárszónk. Körösi Csaba, a Kékbolygó Alapítvány stratégiai igazgatója, az ENSZ közgyűlés korábbi elnöke. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm szépen az érdeklődést.